Kedves hallgatóm! Számos megdöbbentő tény teszi magától értetődővé, hogy a Jelenések könyvének 4. fejezetétől kezdődően egy új szakaszhoz érkezünk. A légkör és a körülmények radikálisan megváltoznak. Az egyház többé nem látható a világon. A 4. fejezetig 19-szer nevezték meg az egyházat ebben a világban. A 2. és 3. fejezet témáját teljesen e világban levő egyháznak szentelték. A 4. fejezettől kezdve azonban a Jelenések könyvének végéig az egyházat többé nem említik e világgal kapcsolatban. A végső és egyetlen utalás befejező bizonyságtétel, miután a világ rövid időszaka véget ért. Jelenések könyve, 22. rész, 16. vers. Krisztus ezt mondta övéinek: nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. János evangéliuma, 17. rész, 16. vers. Ezt is mondta az övéinek: és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma, 14. rész, 3. vers. A jelenet határozottan átvált a mennyei világra a 4. fejezetben. Mivel az egyház a téma továbbra is, most követjük új otthonába, a mennyországba. Miként került az egyház a mennybe? Ez jó kérdés, és Pál megadja rá a választ. Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 17. vers. Ennek működését leírja az 1. Korintusi levél 15. részének 51. és 52. versében. Íme titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi pedig elváltozunk. A hit alapján a bűnös az egyház tagjaként fölemeltetik, hogy találkozzék az Úrral a levegőben. A szentek belépnek a menny megnyílt ajtaján. Az egyház Krisztussal van, és Krisztus a mennyben irányítva a nagy nyomorúság időszakának eseményeit, amelyeket majd a 6. fejezettől kezdve látunk. Az egyház nem elnevezés, hanem azok meghatározása, akik bíztak Krisztusban ebben a korszakban. Először ezt kell elrendeznünk az elménkben, mert erről gyakran homályosan gondolkodunk. Az egyház szó görögül ekklészia. A kaleo azt jelenti, hogy hívni, és az ek azt jelenti, hogy valahonnan. Ezért az ekklészia jelenti azok csoportját, akiket kihívtak a világból. Amikor az egyház megérkezik céljához a mennybe, elveszíti nevét, amelyen ismert volt ebben a világban, és azután más meghatározások írják le. Az egyházat látjuk a 4. fejezetben, mint 24 vént, akik a mennyben az egyház képviselői. Aztán látjuk az egyházat a mennyben, mint mennyasszonyt, aki alászáll új otthonába, az új Jeruzsálembe. A hitehagyó szervezet, amely egyházi terminológiát hordoz, és továbbra is e világban van, ettől kezdve nem kapja az egyház elnevezést, hanem a félelmetes parázna címzés illik rá. Néhai Dr. George Gill mondta évekkel ezelőtt egy szemináriumi osztályban: lesznek olyan gyülekezetek, amelyek összejönnek az elragadtatás utáni vasárnapon, és egyetlen tagjuk sem hiányzik. Mindenki ott lesz. Miért? Mert az a laodiceai gyülekezet. Az ítéletek a 6. fejezetnél kezdődnek, és azok nem volnának összhangban azzal a kegyelmes gondoskodással és ígérettel, amelyet Isten adott az egyháznak. Ha az egyház a világban maradna, akkor ez a tény Isten kegyelmét vonná kétségbe, mert ígéretet kaptunk arra, hogy megmenekülünk az ítélettől. Végül, ha a 3. fejezettől a 4. fejezette való átlépéskor nem ismernénk föl a törést, akkor figyelmen kívül hagynánk a könyv természetes felosztását, amelyet a Jelenések könyvének első részében a 19. vers ír le. Amint elkezdjük a könyv utolsó szakaszának tanulmányozását minden ítéletével és Isten haragjának leírásával, jó lesz szemünk előtt tartanunk, hogy Jézus Krisztus van a középpontban. Ő irányít minden eseményt, amint sikeres és eltökélt céljához vezeti azokat. A trónon van a bárány. Ő a bárány, mert meghalt a világ bűneiért. Ő ítéli meg a világot. Ezek után az események után, tehát miután az egyházi ügyek lezárultak, a jelenet a földről a mennyre vált át. Ez radikális változás. Isten igéje azonban leírja a mennyei személyeket és ténykedéseket, mint ahogy leírta azokat a földön. Semmi jele nincs annak, hogy babonaságban vagy misztériumban venne részt. A nagy szakadékon átívelő hídon könnyedén és tiszteletteljes tartózkodással kelt át. Csak a Szentlélek tudja leírni a mennyeieket olyan könnyedén, mint ahogy leírja a földieket. Mi történt volna, ha ember írta volna ezt a könyvet? Abban a pillanatban, amikor a mennybe érkezett volna, a legvadabb módon mondta volna el élményeit. Honnan tudom ezt? Csak olvasd el azokat a könyveket, amelyek forgalomban vannak, és próbálják leírni a földön túli, vagy föld alatti, és láthatatlan világot. Mindig döbbenetesek és meglepőek. Valójában ezen az alapon tudhatjuk meg, hogy egy-egy könyv hamis. Napjainkban óriási megszállottság tanúi vagyunk még egyes keresztények körében is, amikor a démonokról és az ördögről beszélnek. Ebbe az irányba egyáltalán nincs bejárásom. Gyakran kérdezték tőlem, hogy miért nem írok könyvet erről a témáról. Őszintén szólva, először azt gondoltam, hogy írok erről, de amikor olyan sok könyv kezdett kikerülni a nyomdából, amelyek szenzációra éhes olvasók igényét akarták kielégíteni, elálltam szándékomtól. Itt a Jelenések könyvében nem szenzációs könyv van a kezünkben. Egyszerűen átmegyünk a mennybe, és a jelenet lélegzett elállító. De nincs benne semmi, amit az ember oda tett volna. Az egyház nem látható a megszokott világi néven, hanem most már a hívők papsága a nagy főpappal együtt. A mennyei jelenetek és teremtmények köszöntenek minket ebben a szakaszban, a 4. és az 5. részben, mielőtt figyelmünket a földre, a nagy nyomorúság elkezdődésére, a 4 lovas elindulására irányítanánk. Krisztus látható itt, 3. tisztségében, mint próféta, pap és király. Istenként imádják, mert ő Isten. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól: jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Jelenések könyve, 4. rész, 1. vers. Mindezek után, Meta Tauta, láttam, és íme egy ajtó nyílt meg a mennyben. A Meta Tauta kétszer kerül itt elő. Az egyik megnyitja, a másik bezárja a verset. Ez az ismétlés bizonyára nagy hangsúlyt és fontosságot tulajdonít a kifejezésnek. Nyilvánvalóan János attól tartott, hogy az amillenisták majd kihagyják, ezért kétszer használta ezen a különös helyen. Láttam, hallottam. Ez olyan, mint a televíziós program, amelyet figyelünk. Ez az első nagy televíziós közvetítés. Csodálatos élmény lehet ma az embernek, hogy televíziós programot figyelhet, amit a Holdon vesznek föl, de semmi a mennyei program figyeléséhez képest. Itt a mennyei közvetítés tanúi vagyunk. Nagyon oda kell figyelniük a hívőknek, és nem szabad álmodozásba fullasztani az itt leírtakat. A mennyország valóságos hely. Nem szabad félremagyaráznunk azt a valóságot, amely elénk tárul ebben a jelenetben. Természetes módon kell kezelnünk, de elismerem, hogy nagyon izgalomba jövök, amikor ezzel foglalkozom. Láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. Ez egyike a 4 nyitott ajtónak, amelyről szó van a Jelenések könyvében. A Jelenések könyvének 3. részében, a 8. versben a Filadelfiában levő gyülekezetről szól, ahol az Úr Jézus ezt mondja: nyitott ajtót adtam eléd. Úgy tűnik, amin átlépve továbbítani lehet Isten igéjét. A meghívás nyitott ajtaját Krisztussal azonosítja a Jelenések könyve 3. részének 20. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ez az ajtó a szívünk ajtaja. Itt a Jelenések könyve 4. részének 1. versében is szó van a nyitott ajtóról, amely az Istenhez vezető út Krisztus által, ahogy majd látjuk. A Jelenések könyve 19. részének 11. versében látjuk ismét a mennyben a megnyílt ajtót. Azon a nyitott ajtón át jön el Krisztus másodszor e földre. A nagy nyomorúság végén érkezik meg, hogy letörjön minden igazságtalanságot és Isten elleni lázadást, és létrehozza királyságát. János nem látta ennek az ajtónak a megnyílását. Ez az ajtó állandóan nyitva volt. Ez az az ajtó, amelyen át a hívők Istenhez jutnak már közel 2000 év óta. Jézus mondta: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. János evangéliuma 14. rész 6. vers. Ezt is mondta: én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. János evangéliuma 10. rész 9. vers. A menny nyitott ajtaja az Úr Jézus Krisztus. Ő érkezik szívünk ajtajához is. Ez a legnagyobb csoda és dicsőség mindenek fölött. Hit által lépünk be. Modern kifejezéssel élve ezt mondhatnánk: a hit ráhelyezi az egyházat az indító állványra, ami maga Krisztus, és az elragadtatáskor átmegyünk ezen az ajtón, mint irányított rakéta. Nem vaktában megyünk valahova, hanem ha az ember célba érkezhet a Holdon, nem gondolom, hogy az Úr Jézusnak nehéz volna egyházát a mennybe vinnie. Jöjj fel ide! Ez mennyei hívás Jánosnak, és ez mindenkinek szól, akik közösségben vannak Krisztussal, mint megváltóval. János írta első levele első részének 3. versében. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. János ezt mondja, hallottuk és láttuk, és kijelentjük nektek. Ezt azért tudatom veletek, hogy közösségünk legyen, és egy napon majd átmenjünk azon a nyitott ajtón. És az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól. Ez a hang hívja az egyházat, hogy találkozzék Krisztussal a levegőben. Kinek a hangja ez? Ez Krisztus hangja. Ez vezet minket az egyik egyszerű szimbólumhoz, amely gyakran előfordul mostantól kezdve a jelenések könyvében. A szimbólum nyilvánvaló, mert a trombita nem beszél. A jazz szerelmesei úgy írják le bizonyos zenészek trombitálását, hogy beszél a trombitájuk. Amikor a jazz megszállottai ezt mondják, akkor csak szimbólumot használnak. A trombita sohasem beszél. Krisztus hangja olyan, mint a trombita hangja, és erről a hangról írta Pál az első tesszalonikai levél 4. részének 16. és 17. versében a következőket. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ez határozott nyilatkozat az elragadtatással kapcsolatban. Amikor bárki azt mondja neked, hogy az elragadtatás szó nincs a Bibliában, gondolj arra, hogy a görög szó a fölemelés leírására a harpazo, és azt jelenti, hogy fölragadni, elragadni, vagy kiragadni. Hal Lindsey az elragadtatást nagy földobottságnak nevezi. Azt hiszem, ez jó kifejezés a mai fiataloknak, de inkább kedvelem a fölemelés kifejezést, ami azt jelenti, hogy elragadtatás. Ha nem szereted az elragadtatás szót, akkor nevezd harpazónak görögül. Pál is így nevezte. Fölragadtatunk. És az Úr hangja olyan lesz, mint a trombitáé. Jánost fölemelte magához, és egy napon minket is fölemel. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Ezek azután történnek, miután az egyház teljesen befejezte földi pályafutását, és elragadtatott. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Jelenések könyve, 4. rész, 2. vers. Az azonnal leírja az idő rövidségét, ami az elragadtatás egyik jellemzője. Pál azt mondja, hogy elragadtatunk hirtelen egy szempillantás alatt. 1. Korintusi levél, 15. rész, 51. és 52. verse. A szempillantás nagyon rövid. Egyes pszichológusok már lemérték. A szempillantás nem a szem bezárulásának, hanem a szem kinyílásának tekintették, és a másodperc ezred részének találták. Ilyen hirtelen történik az elragadtatás. Azonnal, hirtelen, rögtön. Elragadtattam lélekben. Más szóval, a Szentlélek vezeti el Jánost az új igazságra, és bemutatja neki a bekövetkezendőket. János evangéliuma, 16. rész, 13. vers. És íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. A trónus már ott volt, de János most látja először. Figyelmünket a látvány középpontjára irányítja. A trón Isten egyetemes szuverenitását és uralkodását képviseli. Azt jelenti, hogy kezében van az uralom. E világmindenség legfőbb központja a mennyben van, és nem a világ fővárosaiban. Ezt a képet Isten igéje tárja elénk. Ezt olvassuk a 11. Zsoltár 4. versében. Az Úr ott van szent templomában. Az Úr, akinek trónja a mennyben van. Lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Ez Istennek, az Atyának a trónja, és Jézus ott ül jobbjánál. A 110. Zsoltár első verse ezt mondja. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Az Úr Jézus kezében vannak az események, kivétel nélkül. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy igéd által újból megerősítesz abban a hitemben, hogy minden az Úr Jézus kezében van, és ő a te akaratod szerint minden dicsőségesen bontakoztat ki a végidőben. Köszönöm neked ezt a biztonságot. Ámen.